Isten igéjét olvasom Pál apostol Korintusiakhoz írott levelének 5. részéből, 11-től a 21-ig terjedő verseimen. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ámen.
Jöjjetek, úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk együtt háladásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy békességre hívsz bennünket, békességre önmagaddal, önmagunkkal és egymással. Urunk, most is egy mozgalmas hétnek a végén és egy új hétnek az elején állunk itt előtted. Iskolaindulás, munkahelyi dolgok, családi történések, kísértések, küzdelmek, örömök és kudarcok. És most ezzel a vágyjal vagyunk itt, hogy valóban szeretnénk megérkezni a te jelenlétedbe. Szeretnénk nyitott kezekkel előtted megállni, hogy te vehessel onnan mindent, ami nem jó, ami nem rólad beszél, ami nem téged dicsőít. Hogy te formálhasd a mi lelkünket, a mi gondolatainkat és a mi érzéseinket, és a te jelenlétedben megtisztuljunk, a te jelenlétedben valóban veled találkozzunk, mert a lelkünk legmélyén erre vágyunk. És mi annyira kevesek vagyunk ahhoz, hogy ezt a találkozást valahogy megteremtsük. Ez a te kegyelmed, ha megtörténik. Urunk, így kérünk most, hogy ajándékozz meg bennünket magaddal és a te szent lelkeddel. És tudjuk, hogy amikor a te szent lelkeddel megjelensz, akkor leleplezed azt, hogy mi a bűn. Leleplezed azt, hogy mik az elhajlások, elgörbülések az életünkben. Hogy mik azok, amik befettek és eltakartak tőled. Kérünk, leplezd le most ezeket. Hozz a te igazságodba, a te szentségedbe. És tisztíts meg ezektől. Urunk, tisztíts meg bennünket minden hamisságunktól. Minden olyan bűnünktől, amivel eltakartuk a te nevedet. És nem dicsőséget, hanem szégyent hoztunk rád. Bocsásd meg, hogy nem úgy éltünk, sem a családunkban, sem a környezetünkben, mint a te gyermekeid, akik a megbékéltetés szolgálatát végzik, hanem csak úgy, mint egy átlag ember, akik feszültek, idegesek, önzőek, és olyan sokszor megbántottunk másokat, a mieinket, a szeretteinket. Bocsásd meg a szavainkat, amik nem a te dicsőségedet szolgálták. Bocsásd meg azokat az eszmefuttatásainkat, gondolatainkat, amik tisztátalanok voltak. Bocsásd meg a lustaságunkat és tehetetlenségünket, amikor te indítottál volna, de mi vagy félelemből, vagy lustaságból nem indultunk, és nem szóltunk, vagy nem tettünk, amikor pedig tennünk kellett volna. Bocsásd meg a csendnek a hiányát az életünkben, hogy bár vágyunk a te jelenlétedre, de nem teremtettük meg a megállást és a csendet, és nem tudtál szólni hozzánk. Urunk, bocsáss meg mindent, amit ellened vétettünk, és kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket magaddal, ajándékozz meg magaddal a megtisztulással, a kegyelemmel, az irgalommal, és azzal, hogy így kezdhessünk újat veled. Kérünk, hogy vezesd a csendben elmondott imánkat. Úrunk, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen.
It's so wonderful to be with you again.
Nagyszerű újra veletek lenni.
I have very good memories of being here 6 years ago on your dedication Sunday.
Nagyon szép emlékeim vannak arról, amikor a templom szentelési vasárnap itt voltam 6 évvel ezelőtt.
And Pastor András keeps me informed by email about the progress in the ministry that is here.
És András folyamatosan tájékoztat engem e-mailben arról, hogy hogyan alakul, hogyan halad előre a gyülekezet élete.
Our church also has the Alpha course.
A mi gyülekezetünkben is van Alpha kurzus.
And I've enjoyed hearing the stories of Alpha that has taken place here and how God has moved among you.
És nagy örömmel hallottam néhány történetet, hogy Isten hogyan munkálkodott az Alfán keresztül itt a mi gyülekezetünkben.
The passage this morning is from 2 Corinthians chapter 5.
Az ige szakasz a második korintusi levél 5. fejezetéből van.
And I'd like Pastor András to read verses 16 and 17 and 18.
Ahogy korábban olvastuk abból a szakaszból, a 16., 17. és 18. versek. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Who are you?
Kik vagytok ti?
I think all of us have a sense of who we are.
Nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak van egy benyomása, egy érzése arról, hogy kik is vagyunk.
And yet many of us have a difficulty putting words to that.
De mégis sokan néha nagyon nehéznek érezzük, hogy ezt szavakba öntsük.
But how you answer the question of who you are has a profound effect on your life.
De hogyan válaszolod meg ezt a kérdést? Az, hogy hogyan válaszolod meg a kérdést, hogy ki vagy, annak nagyon mély következménye van az életünkre nézve.
It has a profound effect on how you follow Christ.
Ez nagyon komolyan meghatározza azt, hogy hogyan követjük Krisztust.
As well as the relationships that you have.
Ahogy meghatározza a kapcsolatainkat.
Who am I?
Ki vagyok én?
I'm a man.
Férfi vagyok.
I'm a husband and a father.
Férj vagyok és apa vagyok.
I'm a pastor.
Lelki pásztor vagyok.
I'm an American.
Amerikai vagyok.
I'm a person of Swedish origin.
Svéd felmenőkkel rendelkezem.
I'm a white-skinned person.
Fehér ember vagyok.
And I'm about 2 meters tall.
És körülbelül 2 méter magas.
Now those those things are all true of me.
Mindez igaz velem kapcsolatosan.
But they don't define me.
De nem ezek határoznak meg.
But rather they describe me.
Mindezek leírnak engem.
There is a huge difference between describing ourselves and defining ourselves.
Óriási különbség van a között, hogy mi az, ami leír bennünket, és mi az, ami meghatároz, definiál minket.
When I describe myself, I am expressing experiences I've had, roles, characteristics of my life.
Amikor leírom magamat, akkor arról beszélek, amilyen tulajdonságaim vannak az életben, amilyen szerepeket töltök be, vagy amilyen tapasztalataim voltak.
But when I define myself, I am talking about the essential reality of my life.
De amikor meghatározom magam, akkor az életemnek a legközpontibb valóságáról beszélek.
The central meaning of my life.
A központi jelentéséről az életemnek.
When we come into a relationship with Jesus Christ, something very amazing takes place.
Amikor megszületik bennünk a Jézus Krisztussal való kapcsolat, akkor valami csodálatos dolog történik.
We are defined by God.
Onnantól Isten határoz meg minket.
But perhaps I should say we are redefined by God.
Vagy úgy mondhatnánk, hogy onnantól Isten újra meghatároz, újra definiálja azt, hogy kik vagyunk.
In this passage from Paul, Paul says there are two ways we can define ourselves.
Abban a szakaszban, amit felolvastunk, Pál azt mondja, hogy kétféle módon határozhatjuk meg magunkat.
He says there is a worldly way to define ourselves.
Azt mondja, hogy van ennek egy világi útja, ami szakaszunk úgy mondja, hogy a test szerint való meghatározás.
He says once we defined Christ by worldly ways.
Azt mondta, hogy valamikor Krisztust is test szerint ismertük világi módon.
What's the worldly definition of Christ?
Mit jelent ez Krisztust világi módon ismerni?
Well, he's Jewish.
Zsidó.
He was a carpenter's son.
Egy ácsnak a fia volt.
He was a rabbi.
Egy rabbi volt.
And he died.
És meghalt.
As the world looked upon Jesus Christ, that's how they defined him.
Ahogy a világ Jézus Krisztusra néz, így tudja meghatározni.
And the world or culture defines you.
A világ, a kultúra meghatároz benneteket is.
Maybe your family defines you.
Talán a családotok is meghatároz titeket.
Maybe your past experiences define you.
Talán a múltbeli események is meghatároznak benneteket.
Maybe other people define you.
Talán más emberek is meghatározzák, hogy kik vagy.
But there are many voices all around us that want to define who we are.
Nagyon-nagyon sok hang van mindannyiunk körül, amelyek meg akarják határozni, hogy kik vagyunk mi valójában.
A young girl was born into her family, and her father told her from a young age that he always wanted a son, not a daughter.
Egy kislány született egy családban. Az édesapja azt mondta neki hosszú éveken keresztül, hogy ő mindig fiút szeretett volna, nem lányt.
So she defined herself as unwanted.
Tehát ő ennek alapján úgy határozta meg önmagát, mint akit nem akartak ebben a világban.
A wife left her husband for another man.
Egy feleség elhagyta a férjét egy másik férfi miatt.
And so the husband defined himself as rejected.
És onnantól ez a férj úgy határozta meg magát, mint az, akit elutasítottak.
A young girl had many relationships with young men, but they all left her, and she defined herself as unloved.
Egy fiatal lánynak nagyon sok kapcsolata volt férfiakkal, fiúkkal, akik aztán végül mind otthagyták őt, és onnantól úgy határozta meg magát, mint aki szerethetetlen, akik nem szeretnek.
A woman had some very severe cancer in her body, and she was healed from the cancer.
Egy asszonynak nagyon komoly rákbetegsége volt, és meggyógyult ebből.
And so she defined herself as a cancer survivor.
És onnantól úgy határozta meg önmagát, mint egy rák túlélő.
The man had worked at his job for 20 years and he lost his job, so he defined himself as a failure.
Egy férfi, aki 20 éven keresztül dolgozott a munkahelyén, aztán elvesztette a munkahelyét, és onnantól úgy határozta meg magát, hogy ő egy kudarc.
We could define ourselves if we are addicted to drugs as an addict.
Meghatározhatjuk úgy magunkat, hogyha például szenvedélybetegek vagyunk, drogfüggőek, hogy mi vagyunk a függők.
There are many ways that the world defines us, and too often we accept those definitions.
Nagyon sokféle módon határoz meg bennünket a világ, és túl gyakran mi ezeket elfogadjuk.
Or we allow the experiences of life to define us.
Vagy pedig hagyjuk, hogy az élet tapasztalataink határozzanak meg minket.
But when we define ourselves from a worldly point of view, we reduce who we are, we minimize ourselves.
De akkor, amikor hagyjuk, hogy a világ határozzon meg bennünket, akkor lényegében lecsökkentjük azt, hogy valójában kik vagyunk.
Paul goes on to say that there's a different way to define who we are, and that's from God's perspective.
Pál arról beszél, hogy van egy másik oldal, hogy meghatározzuk, hogy kik vagyunk, és ez pedig Istennek az oldala.
And what's God's perspective of Jesus?
Hogyan tekint Isten Jézusra?
He's the resurrected Lord.
Ő a feltámadt Úr.
He's the King of Kings and the Lord of Lords.
Királyok királya, az uraknak ura.
He's Savior of the world.
A világ megváltója.
He's the friend of sinners.
A bűnösök barátja.
He is the forgiver of our souls.
A lelkünk megbocsátója.
And those realities are far greater than the rabbi and the Jewish carpenter.
És mindez a valóság sokkal hatalmasabb, mint az, hogy ő egy rabbi, hogy ő zsidó, és hogy ő ács.
And when you come to faith in Christ,
amikor tehát megismered az Úr Jézus Krisztust, és hinni kezdesz benne,
God redefines who you are.
Isten újra értelmezi, újra meghatározza, hogy ki vagy.
And God's definition of you is far superior than the worldly definition of you.
És Istennek ez a definíciója rólad, ez hatalmasan nagyobb és több, mint ahogy a világ határoz meg téged.
But the challenge to our Christian life is, what definition do I choose to live by?
Ugyanakkor a keresztény életünk nagy kihívása az, hogy hogyan döntünk, melyik definíció szerint fogunk élni.
Do I choose to live by how other people define me?
Azt döntöm, hogy úgy élek, ahogy mások határoznak meg engem.
Or do I choose to live by the definition of how God defines me?
Vagy úgy döntök, hogy úgy fogok élni, ahogy Isten határoz meg.
I want to spend my time with you this morning talking about how God defines you.
Arról szeretnék a következőkben beszélni, hogy hogyan definiál minket Isten.
What he says about who you are.
Mit mond Isten arról, hogy te ki vagy valójában?
Because what God says about you is so far superior than what the world would ever say about you.
Mert az, amit Isten mond rólad, az hatalmasabb, sokkal hatalmasabb, mint amit a világ mond rólad.
In this passage, God says that if anyone is in Christ, they are a new creation, a brand new person.
Azt mondja az ige ebben a részben, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, egy vadonatúj személy.
The old is gone, the new has come.
A régiek elmúltak, íme új jött létre.
And all the past experiences of your life that were so profound no longer define you.
És mindazok a múltbeli események az életedben, amelyek nagyon alapvetőek voltak, többé nem határoznak meg, nem definiálják, hogy ki vagy.
You are new.
Újjá lettél.
And the old is gone.
És a régi elmúlt.
No longer does the past have to haunt you.
A múltnak már nincs lehetősége arra, hogy üldözzön.
No longer does the past have to hold you back.
A múltnak nem kell már visszatartania téged.
No longer does the past describe who you are.
A múltad innentől már nem határozza meg, nem írja le, hogy te valójában ki vagy.
And the challenge to us in our spiritual life is to believe it.
A lelki életünk nagy kihívása, hogy ezt elhiggyük.
To enjoy it.
Hogy élvezzük.
To celebrate it.
Hogy ünnepeljük.
And to walk in it.
És hogy ebben járjunk.
In Ephesians chapter 5 and verse 1.
Az Efézusi levél 5. fejezetének az első versében.
The Bible says that you are dearly loved.
Azt mondja Isten igéje, hogy szeretett gyermekei vagytok Istennek. Szeretettek vagytok.
It says that you are dearly loved children.
Isten szeretett gyermekei vagytok.
When I was a young pastor, I would go to the hospitals when children would be born in our from our church.
Amikor még fiatal lelkipásztor voltam, akkor gyakran mentem a kórházba, amikor megszületett egy gyermek, aki a gyülekezetünk tagjának a gyermeke volt.
And a pastor learns very quickly to tell the parents how beautiful their child is.
És a lelkipásztorok nagyon hamar megtanulják, hogy hogyan mondják a szülőknek azt, hogy milyen gyönyörű ez a gyermek.
So I would always say, it's the most beautiful baby I've ever seen.
És mindig azt mondtam, ez a leggyönyörűbb gyermek, akit láttam eddig.
But sometimes that statement wasn't totally true.
De néha ez a mondat nem volt egészen igaz.
Because I always thought that babies with no hair were ugly.
Mert igazából mindig azt gondoltam, hogy a kopasz csecsemők azok csúnyák.
And I never understood how the parents would like their babies when they were born with no hair.
És soha nem értettem, hogy hogy tetszett a szülőknek ezek a gyermekek, akik kopaszon születnek.
So with my mouth I'm saying how beautiful this bald baby is, with my mind I'm saying ooh.
Szóval a szám azt mondta, hogy milyen gyönyörű ez a gyermek, de az agyam azt mondta, hogy hát.
Then my wife had our first daughter.
És aztán megszületett az első gyermekünk, a lányunk.
There wasn't one piece of hair from her head.
Egy hajaszára sem volt.
Totally bald.
Teljesen kopasz.
And my instant thought was, we have the most beautiful baby in all the world.
Az első gondolatom az volt, hogy nekünk van a leggyönyörűbb lányunk a világon.
I instantly knew that bald babies were the most beautiful babies.
Azonnal tudtam, hogy a kopasz csecsemők a legszebb csecsemők.
Now what happened?
Mi történt?
The love in my heart redefined beauty.
A szívemben lévő szeretet újra definiálta számomra a szépséget.
And the love in my heart was not inhibited by the baldness of my daughter.
A szívemben lévő szeretetet többé már nem akadályozta az én kislányomnak a kopassága.
I loved my daughter.
Szerettem a lányomat.
I loved my daughter because of a reality in my heart that was filled with love.
Szerettem a kislányomat azért, mert a szívem valósága betelt el.
When God looks at you,
amikor Isten rád néz,
he is so full of love.
Ő annyira megtelik szeretettel.
And his love for you has nothing to do with how you look.
És az ő szeretetének semmi köze ahhoz, hogy te hogy nézel ki.
It has nothing to do with your past.
Semmi köze a te múltadhoz.
It has nothing to do with whether your parents loved you or didn't love you.
Semmi köze ahhoz, hogy a szüleid szerettek vagy nem szerettek.
God's heart overflows with love for you.
Isten szíve túlárad az irántad való szeretettel.
In fact, you are the most loved person in all of Budapest.
Valójában te vagy a legjobban szeretett személy egész Budapesten.
It is just true.
És ez igaz.
In fact, you are the most loved person in all of Hungary.
Sőt, te vagy a legjobban szeretett ember egész Magyarországon.
We can go beyond that.
De még ezen is túlléphetünk.
You are the most loved person in all of Europe.
Te vagy a legjobban szeretett ember egész Európában.
And that's not an exaggeration.
És ez nem túlzás.
Because the reality is, God loves no one more than he loves you.
Nem túlzás, mert a valóság az, hogy Isten senkit sem szeret jobban, mint ahogy téged szeret.
He loves you to the maximum.
A lehető legjobban, legteljesebben szeret téged.
You are deeply, deeply loved.
Nagyon-nagyon mélyen szeret.
And God wants you to enjoy that.
És Isten azt akarja, hogy te ezt élvezd.
He wants you to walk in that.
Hogy ebben járj, ebben élj.
He wants that reality to warm your heart.
Azt akarja, hogy ez a valóság átforrósítsa a szívedet.
And because he loves you so much, he wants you to allow his love to make up for the lack of love that perhaps other people have not given you.
És éppen ezért ő azt szeretné, hogy ez a szeretet, amit ő ad te neked, ez kitöltse azt a hiányt a szívedbe, ami azból fakad, hogy talán mások nem szerettek úgy.
40 years ago my grandmother made me a blanket.
40 évvel ezelőtt a nagymamám készített számomra egy takarót.
It's blue and green and white.
Ez a takaró, ez kék, zöld és fehér.
She knitted it for me.
Nekem kötötte.
And so when I was younger, I would lie down on the couch and I would cover myself in the winter time with the blanket.
Fiatal koromban, akkor lefeküdtem a diványra, akkor betakartam magamat ezzel a takaróval.
And many hundreds of hours of sleep have been underneath that blanket.
És sok száz órát aludtam ezen a takaróban.
I love that blanket very much.
Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a takarót.
Because my grandmother made it for me.
Mert a nagymamám készítette nekem.
But now the blanket's very old.
De hát ez a takaró, ez most már nagyon öreg.
It's 40 years old.
40 éves.
It's dirty.
Koszos.
There are rips in it.
Szakadt.
It's got holes in it.
Lyukak vannak rajta.
If I tried to sell this blanket, people would not pay even 100 florins for it.
Ha megpróbálnám ezt a takarót eladni, egy forintot se adna érte senki.
But I would not sell it for 100,000 florins.
De én 100,000 forintért se adnám el.
Because I love that blanket.
Mert hogy én szeretem ezt a takarót.
It's my blanket.
Ez az enyém.
I don't know what other people say about your life.
Nem tudom, hogy mások mit mondanak a te életedről.
I don't know what experiences you had in the home that you lived, that you grew up in with your mother and father.
Nem tudom, hogy mit éltél át abban a családban, ahol felnőttél édesapád, édesanyáddal.
But I do know that there is one who loves you more than anyone.
De azt tudom, hogy van valaki, aki jobban szeret téged, mint bárki.
And unlike people, his love doesn't change.
És szemben az emberek szeretetével, az ő szeretete nem változik.
And if you live a more godly life tomorrow than you do today,
és hogyha egy istenesebb, szebb életet élsz holnap, mint ma,
God will not love you anymore.
Isten nem fog téged egy cseppet se jobban szeretni.
Than he does right now.
Mert már most úgy szeret.
But if tomorrow you live a very bad life and you sin too much and you make many mistakes, he will not love you any less tomorrow than he does today.
De hogyha holnap sokat vétkezel, holnaptól olyan rossz életet fogsz élni, és nem Isten szerint fogsz élni, Isten nem fog téged kevésbé szeretni, mint ahogy ma szeret.
Because God's love for you is to the maximum.
Mert Isten a lehető legnagyobb mértékben, maximálisan szeret.
There's a very common faulty thinking that many Christians have.
Van egy eléggé elterjedt téves gondolkodás, amit sok keresztényt jellemez.
We think that if we pray more and we do more good things to people, then God will love us more.
Azt gondoljuk, hogy ha többet imádkozunk, vagy több jót teszünk másokkal, akkor Isten azért jobban fog minket szeretni.
Or if we're struggling with our Christian life and there's sin that's overwhelming us, we tend to think that God loves us less.
Vagy hogyha küzdködünk a keresztény életünkben, és valamilyen bűn elhatalmasodik rajtunk, akkor azt gondoljuk, hogy Isten kevésbé szeret.
We tend to think that God's love for us is related to how well we are living our Christian life.
Gyakran azt gondoljuk, hogy Isten szeretete, irántunk való szeretete azon függ, hogy mi mennyire jól éljük a mi keresztény életünket.
But that's describing human love, not God's love.
De így az emberi szeretet írható le, nem az isteni szeretet.
God's love is radically different.
Mert Isten szeretete gyökeresen más.
And God's love is not dependent upon how well you're living. God's love is dependent upon his heart.
Mert Isten szeretete nem azon múlik, hogy mennyire szépen vagy jól élsz, hanem azon, ami az ő szívében van.
And his heart never changes.
És Isten szíve soha nem változik.
And he loves you.
És ő szeret téged.
And too often I have talked with Christians in my church and they say, well, I know that God loves Pastor Andras, but I'm not so sure he loves me.
Nagyon sokszor beszélgetek az én gyülekezetemben olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy én tudom, hogy a lelki pásztort Isten szereti, de az, hogy engem is szeret, az ma nem vagyok biztos.
But God defines you as a dearly loved child of His.
De Isten úgy határoz meg téged, mint az ő szeretett gyermeke.
Receive it and enjoy it.
Fogadd el és élvezd.
And celebrate that unchanging reality in your life.
És ünnepeld az életednek ezt a soha nem változó valóságát.
God also says you're accepted.
Isten azt is mondja, hogy ő elfogadott téged.
Romans chapter 15 says, accept one another just as Christ has accepted you.
A Római Levél 15. fejezete azt mondja, hogy fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott titeket.
And in a world that seems to throw rejection all around us, this is an incredible reality.
Egy olyan világban, amely tele van körülöttünk elutasítással, ez egy hihetetlen valóság.
That the Lord of the universe has accepted you.
Hogy a világegyetem ura elfogadott téged.
You are accepted equally as the Apostle Paul was accepted.
Hogy ugyanolyan mértékben elfogadott téged, ahogy Pál apostolt elfogadta.
You are accepted equally as Mother Teresa was accepted.
Hogy ugyanúgy elfogadott téged, ahogy Teréz anyát elfogadta.
And Jesus says of you, I will never leave you, I will never forsake you.
És Jézus azt mondja rólad, hogy soha el nem hagylak, soha el nem távozom tőled.
The Bible also says that you belong to God.
A Biblia azt is mondja, hogy Istenhez tartozol.
In Romans chapter 14 it says, whether we live or die, we belong to the Lord.
A Római Levél 14. fejezetében azt olvassuk, hogy akár élünk, akár meghalunk, az övéi vagyunk, hozzátartozunk.
And in a world filled with insecurity, what a marvelous reality to know that we are absolutely secure in God.
Egy olyan világban, amely telve van bizonytalansággal, micsoda fantasztikus bizonyosság az, hogy biztonságunk van ő benne.
The Apostle Paul uses the language that we're sealed by the Spirit.
Pál apostol azt a nyelvezetet is használja, hogy el vagytok pecsételve a Szentlélek által.
In John chapter 10, Jesus says, no one can take us out of the Father's hand.
És a János evangélium a 10. fejezetében azt mondja Jézus, hogy senki nem szakíthat ki titeket az a mennyei atyám kezéből.
That there is absolute security that we have in Christ.
Hogy teljes biztonságunk van Krisztusban.
That's what God says about you.
Ez az, amit Isten rólatok mond.
The Bible also says that you are adopted into the family of God.
Azt is mondja Isten igéje, hogy ti Isten családjába örökbe fogadott gyermekek vagytok.
And when the Apostle Paul made this statement, he was probably thinking of Roman adoption.
Amikor Pál apostol ezt mondta, akkor valószínű, hogy a római örökbefogadási gyakorlatra gondolt.
Here is the official definition of Roman adoption.
A római örökbefogadásnak a következő a hivatalos definíciója.
The person who the Roman citizen who was adopted had all the rights of a legitimate son.
Az a római polgár, akit örökbefogadtak, minden olyan joggal bírt, amivel a törvényes gyermek is bírt.
The adopted son was equal in the eyes of the law.
A törvény fényében az örökbefogadott gyermek egyenlő volt a törvényes gyermekkel.
And all the rights of the old family were done away with.
És a régi családjának minden joga megszűnt, elmúlt.
The Roman law saw you as a brand new person.
A római jog úgy tekintett rá, mint egy vadonatúj emberre.
In fact, even the debts, any debt that would have come from the old family are done away with in Roman law.
Sőt, még a római jog alapján még a minden olyan adósság, ami esetleg a korábbi családjában tartozott hozzá, az az adósság is megszűnt.
And when we come into a relationship with Christ, we're adopted into God's eternal family.
Amikor Krisztussal való kapcsolatba lépünk be, akkor Isten családjába örökbe fogad minket.
And we're able to call God Abba, our Father.
És akkor vagyunk képesek arra, hogy Istent Abba, Atyám, így szólítsuk.
The prophet Isaiah said this about God's people.
Ézsaiás proféta a következőt mondta Isten népéről.
That we are precious and honored.
Hogy drágák és megbecsültek vagyunk.
Isaiah 43, chapter 43 says you are precious and honored because he loves you.
Ézsaiás 43 azt mondja, drága vagy és becses. mert ő szeret téged.
The diamond is a very precious stone.
A gyémánt nagyon drága, értékes kő.
And we call it precious because it has such a high value.
Azért nevezzük értékesnek, mert nagyon magas az értéke.
It's not like these stones in the back the wall here.
Ez nem olyan, mint ezek a kövek itt mögöttünk.
Each of these stones costs very little.
Ezek a kövek nem kerülnek nagyon sokba.
But a tiny diamond has enormous value.
De egy icipici gyémántnak is hatalmas értéke van.
And so we call it precious.
És ezért nevezzük drágának, értékesnek.
You are precious, God says.
Drága vagy, mondja
you
Isten.
Are precious in his eyes.
Drága vagy, értékes az ő szemében.
You are of such high value.
Hihetetlen értékes vagy neki.
And you're also honored.
És megbecsült vagy.
And when we honor somebody, we lift them up.
Ha valamit megbecsülünk, akkor azt magasra emeljük.
People may put you down.
Lehet, hogy az emberek lenyomnak.
The world may pound you down.
Lehet, hogy a világ lenéz és lenyom.
But when God looks at you, he lifts you up.
De amikor Isten rád néz, ő felemel.
David says in the Psalms that you are the apple of God's eye.
Dávid azt mondja a Zsoltárokban, hogy te vagy Isten szemefénye.
My son sang in a choir in his school.
A fiam időben énekelt az iskolai kórusban.
He was a little boy in the second grade.
Kisfiú volt, egy másodikos.
So at Christmas time the school had a concert that my son was singing in the concert.
Karácsonykor volt koncert az iskolában, és a fiam ott énekelt.
So we went to watch the concert.
Úgyhogy elmentünk megnézni.
And when it came time for my son to sing, he got up and there were 200 other children in the choir singing.
És amikor eljött az idő a fiamnak, hogy énekeljen, akkor ugye felállt, de hát 200 másik gyerek vele együtt ott volt a kórusban.
And my wife and I were in the audience listening.
Ott volt a feleségemmel együtt, figyeltünk.
But as we watched the concert, there was only one person we saw.
De ahogy ezt a koncertet néztük, mi egyetlen egy embert láttunk csak.
It was my son.
A fiamat.
We didn't see any other children.
Nem láttuk a többi gyereket.
We watched my son stand there.
Láttuk, ahogy ott áll a fiunk.
We watched when he was singing, when he wasn't singing.
Láttuk, amikor énekelt, amikor nem énekelt.
And all the tiny little things my son did up there, we watched.
És láttunk minden apró dolgot, amit az én fiam ott fent.
And we never even saw the children next to him.
Még csak a mellette lévő fiút se láttuk.
And as we saw my son up there, we smiled from the inside to the outside.
És ahogy láttuk őt, ugye belülről fakadt fel a mosoly a szívünkbe.
Why?
Miért?
Because he's the apple of our eye.
Azért, mert ő a mi szemünk fénye.
Our eyes only looked upon one.
A mi szemeink csak egyetlen valakire néztek.
And that's how God looks at you.
És ez az, ahogy Isten rád tekint.
We live in a big world.
Hatalmas világban élünk.
7 billion people in this world.
7 milliárd ember.
And it's easy to think, well, there's more important people than me.
És könnyű azt gondolni, hogy vannak nálam sokkal fontosabb emberek.
I'm just a small person living here in Budapest.
Én csak egy ilyen kis ember vagyok itt Budapesten.
And yet when God looks down upon you, you are the light of his eye.
De amikor Isten rád tekint, akkor te az ő szeme fénye vagy.
And as he sees you even this morning, he sees no one else, only you.
És ezen a mai reggelen is, ahogy lát téged, senki más nem lát, csak téged lát.
And his heart smiles.
És az ő szíve boldog.
And he's filled with love.
És megtelik szeretettel.
You are the light of his eyes.
Te vagy az ő szeme fénye.
And he loves you so much.
Hiszen annyira szeret.
Paul then in Ephesians chapters 2 says of you that you are God's workmanship.
Az Efézusi levél a második fejezetében Pál azt mondja, hogy ti Isten alkotása vagytok, keze munkája.
The idea is that you are a masterpiece of God.
Az a gondolat van emögött, hogy Istennek egy különleges, csodálatos darabja vagytok.
Last evening I had dinner at Pastor András Zembo's home.
Tegnap este Zembo András káposztásmegyeri lelkipásztornál voltam vacsorára.
He has a little daughter named Csenga.
Van egy kislánya, Csenge.
And she draws.
És rajzol.
And she very proudly brought me a drawing of horses that she had done.
És nagyon büszke mutatta nekem a rajzát, lovakat rajzolt.
And we smiled and said how beautiful her horses looked.
És mosolyogtunk, és azt mondtuk, hogy milyen gyönyörűek ezek a lovak.
But they were a drawing of a little child.
De hát ez egy kisgyereknek a rajza volt.
And no museum would put it on the wall.
És valószínűleg egy múzeum se tenné ki a falára.
You are not that kind of drawing in God's eyes.
De nem ilyen fajta rajz vagy Isten szemében.
When God sees you, he sees you as a masterpiece.
Amikor Isten rád néz, akkor úgy lát téged, mint egy mesterművet.
As a Rembrandt.
Mint egy Rembrandtot.
As a Van Gogh.
Mint egy Van Goghot.
Priceless.
Felbecsülhetetlen értékű.
Worthy of the greatest museum in all of the world.
A világ legnagyobb múzeumához is méltó.
God's definition of you is so radically different than how the world would look at you.
Isten annyira gyökeresen másképpen határozza meg, hogy ki vagy, mint ahogy a világ meghatározza.
It's so good that sometimes we have to say it can't be true.
Ez annyira jó, annyira csodálatos, hogy néha azt mondjuk, hogy ez nem is lehet igaz.
But it is true.
De ez igaz.
Because God has redefined who you are.
Mert Isten újra értelmezte, hogy ki vagy.
The heart of God also says you are chosen.
Azt is mondja Isten igéje, hogy kiválasztott vagy.
God chose you.
Isten választott téged.
There are two little boys who are talking in the school playground.
Két kisgyerek beszélgetett az iskolai játszótéren.
One of the boys was adopted by his family.
Az egyik egy örökbefogadott gyermek volt.
And the other boy was teasing him because he was adopted.
És a másik húzta ezzel, hogy mert ő örökbefogadott.
And there came a point where the adopted boy said this.
Aztán egyszer csak eljött az a pillanat, amikor azt mondta az örökbefogadott gyerek.
When you were born, your parents had to accept you. They had no choice.
Amikor te megszülettél, a szüleid el kellett, hogy fogadjanak téged, nem volt más lehetőségük.
But my parents chose me.
De az én szüleim engem választottak.
God chose you.
Isten választott téged.
It's a mystery, but it's such a reality.
Ez egy titok, de egy óriási valóság.
Of these 7 billion people, if you know Christ, the Bible says God chose you to be part of His family.
Ha ebből a 7 milliárd ember közül te ismered Krisztust, akkor az azt mondja az Isten igéje, hogy Isten kiválasztott téged, hogy az ön családjának a tagja légy.
You have been set apart for His purposes.
Elválasztott a saját céljaiért.
And you are uniquely special to Him.
És különleges vagy, egyedülállóan különleges számára.
And then the Bible says that you are servants.
És aztán azt is mondja a Biblia, hogy szolgák vagytok.
The high privilege of serving the living God.
Az a hatalmas kitüntetésetek van, hogy az élő Istent szolgálhatjátok.
Of being part of His eternal purpose.
Hogy az ő örök terveinek, céljainak lehettek a részesei.
That there is ultimate eternal reason for you to be in this lifetime.
Hogy egy végső örök célja van annak, hogy te itt vagy ebbe a világban.
That there are unique things that God wants to do through you that He will do through no other person.
Hogy olyan egyedülállóan különleges dolgok vannak, amiket Isten rajtad keresztül akar elvégezni, és amit senki más által nem tesz meg.
And so you are a servant of the eternal God, the King of Kings.
Tehát te az örökkévaló Istennek, a királyok királyának a szolgája vagy.
Call to live your life for others.
Aki te arra hívott el, hogy másokért éld az életed.
These are all definitions of who you are in Christ.
Ezek mind definíciók arról, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban.
It is God's reality.
Ez Isten valósága.
And it's a greater reality than this pulpit here.
És ez egy nagyobb valóság, mint ez a pulpitus.
It's a greater reality than the floor we're standing on.
Nagyobb valóság, mint ez a talaj, amin itt állunk.
It's a greater reality than this church building.
És ez egy nagyobb valóság, mint ez a templomépület.
Because one day this building and this floor and this pulpit will be dust and be gone.
Mert egy nap ez a templom, ez a padlózat, ez a pulpitus, ez porrá lesz, és eltűnik.
But this reality of how God has defined you will last for all of eternity.
De az a valóság, hogy Isten meghatározza, hogy ki vagy, az örökké megáll.
It doesn't change because God creates reality.
Ez nem változik meg, hiszen Isten az, aki a valóságot életre hívja, teremti.
And the fact that you are a new person and you're dearly loved.
És az a tény, hogy te újjá lettél, és hogy szeretett és drága vagy.
That you are accepted and belong to God.
Hogy téged elfogadott és Istenhez tartozol.
That you are adopted into his family and a masterpiece.
Hogy téged örökbefogadott a családjába és az ő mestermunkája vagy.
The fact that you are his is a reality that lasts forever.
A tény, hogy te az övé vagy, egy olyan valóságokké tart.
Now here's the challenge.
Na ez a kihívás.
Do I choose to live in this reality or do I continue to live in the old reality that others have defined for me?
Vajon úgy döntök, hogy ebben az új valóságban élek, ez határoz meg engem, vagy úgy döntök, hogy abban a valóságban élek, ahogy más emberek határoznak meg?
Do I listen to the voices in my mind that want to define me from the past or do I listen to his voice that redefines me for all of eternity?
Azokra a hangokra figyelek a fejemben, amelyek alapján a múltam akar meghatározni, vagy arra az egy hangra figyelek, amely az egész örökké valóságra nézve meghatározott.
And every day of my life I have a choice.
És az életem minden napján döntenem kell.
Do I live in the reality of how the world defines me, or do I live in the reality that God has defined?
Abban a valóságban élek, ahogy a világ határoz meg engem, vagy abban a valóságban, ahogy Isten határoz meg.
Paul begins his passage by saying, what we are is plain to God. In verse 11. In verse 11. What we are is plain to God.
Okay. Pál avval kezdi ezt a szakasz a 14. versben, hogy Isten előtt nyíltan állunk, világos, hogy kik vagyunk Isten előtt.
And then he says, I hope it is plain to you.
És utána azt mondja, hogy remélem, hogy ez nektek is világos.
It's the heart of God for us to live in this new reality.
Isten vágya az, hogy mi ebbe az új valóságban élünk.
And if we can begin to live in this reality, how attractive Christianity becomes.
És hogyha ebben az új valóságban élünk, milyen vonzó a kereszténység.
I ask myself this question, who wouldn't want to be loved this much?
Felteszem magamnak a kérdést, ki az, aki nem akarja, hogy ennyire szeretett legyen?
Who wouldn't want to have the security of being totally accepted?
Ki az, aki nem akarja azt a biztonságot, ami abból fakad, hogy teljesen elfogadták?
Who wouldn't want to belong to the eternal family?
Ki az, aki nem akarna oda tartozni az örök családhoz?
Who wouldn't want to be a masterpiece?
Ki az, aki nem akarna egy mestermunka lenni?
Who wouldn't want to be brand new?
Ki nem akarna vadonatúj lenni?
And as you and I choose each day to live in this reality that God has described.
És így te meg én minden nap választhatjuk, hogy abban a valóságban élünk, amit Isten adott elénk.
How glorious the Christian life becomes.
Milyen dicsőségessé válik a keresztény élet.
And how incredibly attractive the gospel is to others.
És milyen hihetetlenül vonzó ez az evangélium másoknak.
You are loved.
Isten szeret.
You are more loved than anyone else in this world.
Jobban szeretve vagy, mint bárki ebben a világban.
For the sake of Jesus, enjoy it.
Jézus kedvéért élvezd.
Celebrate it.
Ünnepeld.
Allow it to fill your life.
Engedd, hogy ezt átjárja, betöltse az életed.
And walk in it.
És járj ebben.
You are dearly, dearly loved.
Mert hatalmasan és csodálatosan szeretve vagy.
That is the reality that God has declared.
Ez a valóság, amit Isten hirdetett meg.
Today and forever.
Ma és az egész örökké valóság.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yeah. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy van egy mélyebb szintje annak, hogy kik vagyunk mi. Azon túl, amit a múltunkból tudunk, ahogy az emberek definiálnak, ahogy a sikereink vagy kudarcaink meghatároznak. De ma arra hívtál bennünket, hogy éljük át, merjük beleengedni magunkat a te szeretetedbe, és ebből az identitásból élni, hogy mi hozzád tartozunk. A te szeretett gyermekeid vagyunk, akit kiválasztottál, akiben gyönyörködsz, akit nem tudsz jobban szeretni, és nem fogsz kevésbé szeretni, bármit teszünk, vagy nem teszünk. Köszönjük ezt a szeretetet. Köszönjük ezt a szeretetet, ami abban mutatkozott meg legvalóságosabban, ahogy Jézus Krisztust ide adtad értünk. És áldunk, Jézus, hogy vállaltad az áldozatot, a halált. Vállaltad a mélységet azért, hogy bennünket a magasságba emelj. És erre kérünk most, hogy add a te szent lelkedet, hogy lelked által valóban szívünk legmélyéről szakadjon fel a kiáltás, Abba, Atyánk. Annak a bizonyossága, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és ez a legfontosabb, legmeghatározóbb rólunk. Szentlélek, Úristen, áldj meg bennünket, hogy tudjunk ezzel a bizonyossággal élni, ebben a szabadságban, ebben az örömben és ebben a szeretetben. És így kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk különböző szolgálatait és alkalmait, kis csoportjainkat, a gyerekektől, a fiatalokon, a házi csoportokon keresztül, a nyugdíjas klubig, az Alfán keresztül. Úrunk, kérünk, hogy minden egyes csoportban hadd éljük át ezt, hogy mi, akik téged keresünk, akik a te gyermekeid vagyunk, a te szeretetet kiáradt a szívünkbe, és ezért egymást szeretjük, és újra és újra megerősödünk ebben a szeretetben. És Úrunk, így tedd a mi gyülekezetünket világító lámpássá itt a lakótelepen, vagy Budapesten, bárki számára, aki közénk kerül, hogy megismerhessen téged és a te szeretetednek a végtelen nagy hatalmát. És Úrunk, most így visszük eléd azokat, akik most is éppen szenvednek és küzdenek, mert a tegnapi esőzés elárasztotta az otthonaikat, mert tele vannak aggodalommal és félelemmel. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtuk, és adj erőt azoknak, akik segítenek, és kérünk, hogy zárd be az ég csatornáit, hogy ne legyen több árvíz, ne legyen több veszély és katasztrófa. És Urunk, taníts mindenen keresztül bennünket arra, hogy hozzád forduljunk, hozzád kiáltsunk, és tőled kapjunk erőt és bölcsességet. Így könyörgünk a mi népünkért. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.